kegyelem nékünk és békesség. Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, köszönöm neked ezt az apostoli köszöntést, amit olyan sokszor elmondunk egy-egy ige hirdetés előtt. Mert valóban arra van szükségünk, hogy kegyelmet kérjünk, kegyelmet várjunk tőled, hiszen legjobban erre szorulunk rá. Arra szorulunk rá, hogy számú szeretettel nézd az életünket. Uram, én azt gondolom, hogy akik itt együtt vagyunk, a legtöbben már olyan régen eldöntöttük, elhatároztuk, hogy odaadjuk a szívünket neked, a érzéseinket, a gondolatainkat, hogy minden legyen a te fennhatóságod, a te királyi uralmad alatt. Olyan régen elmondtuk már neked, hogy mi minden nyomorúságunkat, bűnünket, mulasztásunkat, mindent leteszünk a te kereszted előtt. És olyan sokszor elmondtuk, hogy ha félelem lepett meg, vagy bármi, ami szorongatta a szívünket, vagy éppen a kis sötét erők kötöztek meg, hogy Uram, te adja ki, megszabadíts, megszabadíts, mert ha te teszed meg, akkor valóban szabadok leszünk. És nem is csak egyszer mondtuk el ezeket neked, Uram, hanem újra és újra. Te pontosan tudod, hogy milyen nagyon szükségünk van rá. És Uram, mert te újra és újra irgalmasan jössz hozzánk, és feloldozol bennünket. Ezért mondjuk egy lélegzetre, hogy a kegyelem mellett add a békességedet, mert amíg nem bocsátasz meg, amíg hordozzuk a terheinket, addig belső béke sincs bennünk. Amíg nem teszel szabaddá bennünket, addig nyugtalanok vagyunk. Uram, végezd el ma bennünk azt, amit erre a napra szántál. Ments meg minket attól, hogy bármit itt hagyjunk, arról az asztalról, amelyre elhelyezed az élet kenyerét, a te szent ígédet, hogy itt maradjon, és ne vigyük magunkkal, amire szerinted szükségünk van. Uram, cselekedj mindent javunkra, és tégy minket alkalmassá arra, hogy mások javára éljünk. Hallgass meg kegyelmesen, kérlek. Amen. Izsaiás próféta könyvének a 49. fejezetéből olvasom a megkezdett résznek a folytatását, a 7. verstől a 9. vers elejét, és aztán a 14. verstől a 16. következőképpen hangzik Isten igéje. Ezt mondja az Úr, Izrael megváltója, szentje, annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája, királyok kelnek föl, ha meglátnak és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád. Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulás napján megsegítelek. Megőrizlek és megajándékozlak, megajándékozom általad szövetségemmel népemet. Hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjenek ki, a sötétségben lévőknek jöjjenek napvilágra. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? ha a mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek, szüntelen előttem vannak falaid. Amen. Amen. Adja az Úr, hogy úgy legyen, hogy ráfigyelünk. Mert nagy szükségünk van rá. Testvérek, valószínű, hogy nem volt teljesen észrevehető, de ha valaki mégis úgy látta, én az elmúlt 3 napban nagyon megterhelten végeztem az igehirdetői szolgálatot, és nem is tudom pontosan megmagyarázni, hogy mi volt ennek az oka. Most is így érkeztem, de ez is Isten könyörülete, most annyira nem érzem. Talán a körülöttünk lévő történések miatt, talán az egyház nyomorúsága miatt, a világ nyomorúsága miatt, az esztelenség miatt, néha egy-egy esemény nagyon közelről érint bennünket. Nem mindig tudjuk pontosan, hogy mi a magyarázata, mert annyiszor halljuk, valaki balesetet szenvedett, meghalt, és mondják a híreket, és megyünk tovább, és igazából nem ér el bennünket. Lehet, hogy bele is pusztulnánk, hogyha mindig minden egyes ilyen eset nagyon mélyen megérintene. Hát azt gondolom, hogy Isten sokszor tesz velünk olyat, hogy valamiért nehézzé teszi számunkra a szolgálatot, és biztos, hogy valami jót akar kihozni belőle. Nem tudom, hogy a gyülekezet számára akarja-e, de az ige hirdető számára mindenképpen. Mert az lehetetlenség, hogy ne legyen nagy teher rajtunk amiatt, hogy arra küldettünk, hogy egy megveszekedett, kegyetlen világba hirdessük az evangéliumot, nem csak mint lelkészek, hanem mint gyülekezet, mint keresztény közösség. Hiszen ebben a prófétai igében tulajdonképpen a népről van szó, sokszor a Mesiásról, ugye azzal ért véget a tegnapi ige, hogy világosságul teszlek a népek számára, de ez szólt a zsidó népnek. Egy Avi Schneider nevű amerikai férfi, mesiás hívő zsidó, és azt hiszem a magyarországi vagy az európai mesiás hívő zsidóknak a vezetője, ő elmondta, hogy sajnos Izrael népe nem teljesítette azt a küldetést, amit Isten rábízott. Tehát az Isten szentségének a megismertetése az Izrael népének feladata lett volna, de túl ritkán teljesítették. Tudjuk azt, hogy például Észak-Afrikában, Alexandriában, máshol volt a pogányok között egyfajta odafigyelés arra, hogy mi a csoda lehet ezekkel a zsidókkal, akik sokkal erkölcsösebben élnek, mint mások. Utálták is őket, mert bezárkózottak voltak, nem érintkeztek, legfeljebb üzleti ügyben a pogányokkal, de volt valami irigylésre méltó bennük. De életük, történelmük legnagyobb részében Istennek panasza volt ellenük. És én nagyon sokszor, miközben ószövetségi igéket olvasok, vagy olvasom végig az ószövetségi történeteket, mindig az egyházra gondolok. Vajon nem olyanok vagyunk-e a mi 2000 éves történelmünkben, mint a zsidóság abban a 2000 éves történelmében? Ők a kiválasztottságuk tudatában élve a kiválasztottságot tekintették mindenek fölött valónak, és nem a kiválasztó Istent. Mi meg az, hogy keresztények vagyunk, meg vagyunk keresztelve, és tulajdonképpen ezzel a dolgok le vannak rendezve. De nincsenek. Bármennyire is szomorú, az én szívem is szomorú. De sok millió megkeresztelt ember nem lesz ott az Isten királyságában. Nem nyer örök életet. Mindig is, miután én csak teológus koromban kezdtem megismerni az Úr Jézust, mindig is furcsa volt számomra, hogy beszélnek keresztény Európáról, keresztény Magyarországról. Amikor hallottam lelkes embereket, hogy misszionáriusok akarnak lenni, akkor azt mondtam, hogy hát te még soha nem néztél szét Magyarországon, hát itt is annak kéne lenni. De azt gondolom, hogy ma este szeretném, ha figyelnénk arra, hogy a gyülekezetnek kell annak lenni. Mert mégiscsak eléri olykor Isten rajtunk sokszor hanyag, magunkba zárkózott keresztények között és keresztények életében, hogy fölfigyel ránk a környezetünk. Az természetes, az a természetes, ha mindig vannak, akik gyűlölettel tekintenek Isten népére. Ha nem így volna, ha teljesen az egész világ rajongana értünk, az azt jelenti, hogy nem jól éljük a hívő életünket, nincs kapcsolatunk Jézussal. Mert a világ nem akar kapcsolatban lenni Istennel, és nem akarja elfogadni Jézust. Az se egészen lehetetlen, hogy az, amit a megterheltségről mondtam, együtt voltunk egy, nem is könyvbemutatón, mondjuk ez így jó kifejezés, egy könyvbemutatón, ahol egyházi könyvet, tanító könyvet adtak ki, és rengeteg hibát találtunk benne. És valószínű, hogy a felszólalások nem is voltak mindig talán annyira, az én, legalábbis amit én mondtam, annyira precízen megfogalmazva, én nem vagyok jó fogalmazó, ahogy gondolom, mondom, aztán ha valaki hallja, akkor nagyon boldog vagyok, pláne ha megérti, akkor különösen is. De hogy visszajönnek reflexióként olyan válaszok, minthogyha valami tévúton járna az ember, valami rossz, ostoba gondolkozása lenne, valamilyen kirekesztő lenne. Most tényleg nagy baj, hogyha a keresztény ember kirekesztő, amikor a toleranciát harsogja a világ, akkor tulajdonképpen ebben az lesz sokak számára, a keresztények számára szimpatikus, csak jó, hogyha tudunk róla, hogy így van, hogy ölelkezzünk össze mindenféle fajta nép, különösen akik egy Isten hívők, testvérek. Csak a Krisztusban élő keresztények és a Krisztust elfogadó zsidók az egy Isten hívők. Amíg Krisztust el nem fogadó zsidóságnak is ugyanis szüksége van Jézusra. Tehát amíg meg nem ismerik, mert benne nyilatkoztatja ki magát, az világos dolog, hogy a prófétákon keresztül, Mózesen meg a Zsoltáron keresztül Isten kijelenti magát, hogy mit tervez a világgal. De amikor a tervének a számunkra legfontosabb része megjelenik, mert az a terv, hogy eljöjjön a Mesiás, és a világ számára, az egész világ számára adja, felkínálja az élet lehetőségét. És bizony sokszor az egyház megtagadja, a zsidóság is megtagadja. Bár azt szeretném mondani, akiket én mesiás hívő zsidókat ismerek, micsoda mély elkötelezettség van bennük. Nem akarom, hogy pironkodjatok, de a Krisztus hívő zsidók óriási pénzeket, a saját pénzüket áldozzák arra, hogy minél több zsidó megismerje Jézust. Nem tudom, mennyi egyházadót adtak, nem tudom, ki az, aki tizedet fizet, nem is akarlak rábeszélni benneteket, legfeljebb, hogy olvassátok a Bibliát, legyetek engedelmesek, de ott kezd látszani, hogy nekem mindennél fontosabb az Isten országa, mindennél fontosabb, hogy mindenki megismerje Jézust, hogy nem egyszerűen jól érzem magamat a gyülekezet közösségében, mert testvérek, azzal nem csinálunk semmit. És sokszor éppen abban érzem a hívő életünknek a nyomorúságát, hogy nagyon kényelmesen élünk még itt most Magyarországon, mert mégiscsak eléri a pszichénket, Istennek a közelsége, és hát nem sokkal többet végezel bennünk sokszor, mint a pszichológusok. Adnak jó tanácsokat, hát tényleg egy kicsit jobbnak kellene lenni. De Jézus meg azért jött, hogy elvegye a bűneinket. És a kettő között óriási különbség van, mert ezzel Jézus meggyógyít minket. A saját bűneink magunknak okozzák a legtöbb sebet. És azt mondja Isten, ha te megbánod, én eltörlöm. Mint ahogy egy kis szél elfújja a felhőt, és kitisztul az ég. Mi leszünk tiszták. Így fog bennünket látni az Úr, és tudom, hogy sokszor ez így van. De mégis a kényelem szeretetünkből eljöttünk, táplálkoztunk, ezzel nem ér véget az Isten kapcsolat, ha tényleg élő kapcsolatunk van vele. Mert akiket elhívott, meg is igazította, de nem csak megigazította, hanem küldi. Ézsaiás evangéliumában, mert végül is Ézsaiás könyve evangélium, végig van egyfajta felhívás arra, hogy mi a dolgotok. És ha végig tekintjük a magyarországi 1000 éves kereszténységnek a történelmét, hát jól berendezkedtünk itt, mint egy keresztény ország. Nyilvánvalóan, mióta én hívő ember vagyok, az én életemet is sok mulasztás terheli. Nem mentem oda mindenkihez, ahova oda kellett volna menni, talán meg se láttam, ha megláttam, lusta voltam. De sokszor a megterhelődése az embernek azért is van, hogy miközben körülvesz a nyomor, közben rám nehezednek a mulasztásaim. Mert lehet, hogy néhány ember, akár a szeretet otthonban, amit azért építettünk, hogy minél több öregnek a szíve Jézusé legyen, minél több munkatársunknak a szíve Jézusé legyen, és tényleg egészen öreg emberek is megtérnek, jutnak élő hitre, munkatársak is. De talán még lehetne sokkal figyelmesebbnek lenni, amikor az ember valakinek meglát egy könnycseppet az arcán, hogy soha ne menjen el úgy, hogy nem szól egy jó szót, nem saját nevemben, nem lesz semmi baj, majd az idő begyógyítja, mert megint ezzel semmit nem csinálunk. Csak ha felhívjuk a figyelmet Jézusra, ha komolyan vesszük őt. Ma kaptam egy e-mailt a húgomtól, hamarabb jutott hozzá, mint hozzám, majd esetleg holnap eljutna. Egy zsidó férfi, egy Bernstein nevű zsidó férfi, Benc úrnak is lehetne nevezni, vagy Ben Péternek, mert Stein is az. A CBI-nak az egyik munkatársa, műsorvezető munkatársa írt, azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt, és fel is olvasta a televízióban a kis gondolatmenetét arról, hogy az Egyesült Államokban mióta van az Egyesült Államok, és mióta karácsonyfát állítanak, ez az első év, hogy ünnepi fának nevezik, nem karácsonyfának. Az Egyesült Államok, ahol még ezelőtt 10 évvel 60-70%-kal keresztényeknek templomba járt, még Obama, amikor beiktatták és megkérdezték a hitéről, akkor vallást tett a Krisztus hitéről, halványabban beszélt, hogy mi a véleménye az abortuszról, de azért Jézusról beszélt, már a második megválasztása előtt erről nem volt szó. Arról, hogy imádkozik, arról is, igen, és hát figyelek sok keresztény testvéremet is, hogy amikor meglátják, mondjuk 1000 muzulmán megy az utcán, és eljön az imádságnak az ideje, akkor mind hasra fekszik. És mondják az én kereszténynek mondott ismerőseim, hát azok aztán komolyan veszik. És amikor én kérdem, hogy te miért nem veszed komolyan, és kiakadályoz meg téged abba, hogy őszintén leborulj nem Allah előtt, hanem az élő Isten előtt, akkor csodálkozva rám néznek, hogy valami baj van velem. De azért meg kell vallani becsületesen, hogy a mindennapi életünk családi kapcsolataiban Jézus nincs a középpontban. Még akkor se, ha különben mindennapi imádkozunk, és Minden nap olvassuk a Bibliát. Az még nem azt jelenti, hogy annyira áthatja a szívünket és a lelkünket, hogy a vásárlás közben is, a gyereknevelés közben is az legyen a központi, hogy Jézushoz igazodva adunk tanácsot. Azt hiszem, itt nem mondtam el a testvéreknek, a szívemnek azt a nagy fájdalmát, ahol 9 évig szolgáltunk egy gyülekezetbe. Tündér aranyos testvérek voltak, sokan olvastak naponta Bibliát. Hát egy viszonylag nem nagy gyülekezetben 150 útmutatót adtunk el évről évre. Tehát ez tényleg nagyon nagy öröm volt számunkra. És egyszer-egyszer visszamegyünk, ugye ez őrségben van, nem olyan könnyű eljutni, és az egyik idős testvérünk mondja, hogy hát Ernőkéjék nem lesznek most itt, mert Nászúton vannak. Most volt idejük elmenni, 2 hónap múlva lesz az esküvő. Hát testvérek, nem vagyok szédülős, de majdnem leszédültem a székről, hogy ez az idős testvérem az unokájának nem tanította meg. Hát egy hívő családba felnövő gyereknek szűzen kell férhez menni és megnősülni. Nem biztos, hogy ez megtörténik, mert nekik is van döntési szabadságuk. De hogy mi nem beszélhetünk előttük másról, mint erről, és nem azért, mert szenzációs, erkölcsű embereket akarunk faragni belőlük, hanem mert mi az útnak a végét is látjuk. Persze azt is, hogy elrontja az életét, és Isten kegyelmes, és van a bűnökre bocsánat. És én természetesen tudom azt, ha elmulasztottam oda menni egy szomorkodó testvéremhez az otthonban, akkor arra is kell kérni bűneim bocsánatát. És azt se akarom mondani, hogy ha mulasztok, ha valami gonosz gondolat van bennem, persze jól fésült keresztényként azért nem adom ki magamat, hogy az nem kár, attól nem volnék kárhozatra méltó. Dehogy nem. Ugyanúgy. Úgy gondolom azonban, hogy elrontott dolgainkat napi Krisztus kapcsolatban, ha személyes életem és családi életem középpontjában Jézus van, sokkal hamarabb észreveszem, és boldogan viszem oda, boldog reménységgel, néha meg összetörve könnyek között. Mert azt meg ne gondoljuk, hogy azért, mert csak kis rossz gondolataink vannak, attól néha nem kellene térdre roskadni, és összetörni, és könnyek között elmondani. Vétkeztem ellened. A mai napra kijelölt üzenetünk, csodálatos üzenet, testvérek, reménységet adó üzenet mindannyiunk számára, mert Isten nagyon irgalmasan mondja nekünk, a kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulás napján megsegítelek. És olyan érdekes, hogy Pál apostol ezeket idézi, mert központinak tartja. A római levélnek a 6. fejezetében olvassuk ezt. De egy kérdés. Mit gondolunk azon, hogy most van a kegyelem ideje, most van az üdvösség napja? Meddig tart a most? Ha jól emlékszem, a Károlyi fordításban az volt, hogy ma van a kegyelem ideje, ma van az üdvösség napja. Akár melyiket mondom, csak kérdem, hogy tényleg a végtelenségig tart. Isten megígérte, és a Biblia szent írói leírták, hogy Jézus vissza fog jönni. Üzen az angyallal, ahogy elmenni láttátok, úgy fog visszajönni. És itt most a saját európai nyomorunkra gondolok, komolyan mondom, hogy Sokszor nem értem, hogy miért olyan lelkesek a hittestvéreim, hogy Írországba, vagy Angliába, vagy Németországba, vagy Franciaországba dolgozik a gyerek meg az unoka. Hát testvérek, valószínű, hogy még sűrűbben imádkoznék, ha valamelyik gyerekem kint lenne. Ők még jobban ki vannak téve az erőszaknak, mint mi. Komolyan. Belemegyek a politikába, de nem politizálni szeretnék, csak szeretném elmondani. Ezelőtt, amikor először az Angela Merkel lett megválasztva kancellárnak, akkor megszületett egy kis vers a Fabinyi püspöknek, Rodas Scott-tal állította párhuzamba őt, Rodas Scott egy baptista amerikai lelkésznek a gyereke, és fantasztikusan tud orgonálni, tényleg mi is hallottuk az ő orgonajátékát, hát bámulatos. Az ember szinte érzi, hogy a zene ugyan nem ige, de mégis rendkívül csodálatos volt. És a Angela Merkel meg egy evangélikus lelkésznek a gyereke. Na, hogyha ezek együtt találkoznának egymással, miről beszélnének? Nem tudom, miről beszéltek volna akkor, amikor megválasztották Angela Merkelt. Most tudom. Nyissuk ki az ajtót a muzulmánok előtt. Most ez lenne a téma. Azt szeretném mondani, hogy Angela Merkel vak. Ha nem vak, akkor megvették pénzen. És akkor is vak. Mert nem tudja, hogy ennek van következménye. Vagy nem lát, vagy lát, de valamiért mégis azt mondja, amit mond. És ezek az idők jelei. Ezek az idők jelei. Nem tudom, hogy mi fog következni. Én ma még úgy látom, hogy Európa kap egy jelet, egy figyelmeztetést, a keresztények kapnak egy jelet, egy figyelmeztetést, és ha, mert imádkozunk az ébredésért persze, valószínű egyre lagymatagabbul, pedig most kellene egyre erősebben imádkoznunk érte, és egyre bátrabban beszélni Jézusról. Mert ma még bátran lehet beszélni. Legfeljebb leköpnek, legfeljebb azt mondják, hogy te tiszta hülye vagy, de néhány év múlva már nem lehet kiállni ezzel a szóval, hanem úgy fogunk csendbe összejönni Isten tiszteletekre, mint a kínaiak, hogy senki nem mondja meg senkinek, hogy mikor és hol lesz az Isten tisztelet, és 50, 100, 150, 200 kínai a Szentlélek vezetésére összegyűlik azon a helyen. És 120 millió kínai kereszténynek az a szíve vágya, hogy az 1 milliárd 300 millió kínai mind Krisztus hívő legyen, megismerje Jézust. Pedig közöttük sok náció van, tehát nem egy kínai nép van, hanem elképesztően sok nép van ott összepréselve, préselve is, de egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki kicsoda honnan jött, csak megismerje a kegyelmet. Mi meg itt ülünk kényelmesen. Én testvérek, hálás vagyok az Úrnak, hogy felépült ez a közösségi ház, ez a gyülekezeti ház. Nagyon hálás vagyok érte. Amikor megláttuk még az első verziót, akkor már imádkoztunk érte. Aztán úgy láttuk, hogy az Úr nem azt akarja. Ezek szerint nem azt akarta. És tényleg hálásak vagyunk érte, és gyönyörködünk is benne, gyönyörködünk a fény sorban, ahogy ide lehet jönni. De higgyétek el, hogy akik megérkeztek ide, körülbelül 1 millió, nem tudom hány száz ezren, azok között egy kisebb hadsereget lehetne összeállítani olyan férfiakból, akik háborúban vettek részt. Amilyet a mi katonáink közül csak néhány távolról látott. De én nem háborút akarok, testvérek, csak fog jönni. Vagy nem fog jönni, mert nem feltétlenül jön. Néha még elejében a Bírák könyve volt nekem egy furcsa olvasás, nem akartam hinni, mert akkor már hittel olvastam a Bibliát, hogy ilyen nyomvadt ez a zsidó nép, hogy Isten mindig kegyelmes, és van egy bíró, akkor utána valami kicsit jobban megy, aztán megint le, akkor megint jobban, megint le. De akkor kezdtem felfedezni, hogy mi keresztények mivel volnánk ennél jobbak. Sokszor eszembe jut Tomaszowski bácsi, aki ott lakott Sóskúton, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik házszám alatt. Minden vasárnap ott volt a nyírszülősi templomban. Mert a háború borzalmai között fogadalmat tett, ha hazajön, minden vasárnap elmegy a templomba. Olvasta is a Bibliát. Naponta. Úgy is élt. Hogy hány százan megfogadták, de nem azt tették, az egy más kérdés, csak szeretném mondani. Hogy akármennyire borzalmas volt a háború, nagyon sok férfi és nő megtért és imádkozott, leborult az Úr előtt, mert a holnapot nem tudta. És akkor kezdődött az ébredés, és nem sokkal a háború után véget is ért. Mindenki fellélegzett, vége a háborúnak, és már mindenki azt csinál, amit akar. Azt hiszem, ezt mondtam, egy majorságban tanított édesanyám, és volt egy kis katolikus templom, a reformátusok pedig oda jártak az iskolába, ahol édesanyám tanított. Katolikusok között volt 4-5 férfi, ilyen cselédsorok voltak, tehát szoba, konyha, kamrás lakások, az már egy fejlődés volt ő életükben. Volt néhány ember, aki a saját sorát végigjárta, és bekopogtatott mise előtt, hogy jöjjön már valaki a templomba. És mentek az emberek a templomba. Még akkor is volt egy nyomás, mert ezek az emberek azt megelőzően pár évvel kaptak földet, aszerint, hogy kinek hány gyermeke volt, és aztán pár év múlva meg jöttek az elvtársak, és be akarták kalapálni őket a TSZ-be, és akkor megint egy borzalmas időszak, azért sok embert megvertek, sok embert börtönbe csuktak, a semmiért is, és akkor mentek az emberek a templomba. Testvérek, meg kell várnunk feltétlenül. Én csak kérdem. Mindenképpen. Nem elég borzalom az, ami körülvesz? Nem elsősorban a borzalomért. És testvérek, nem is azért, tehát nagyon eltévesztő az egyház, megjelent egy fantasztikus nagy írás az evangélikus egyháznak a missziói koncepciójáról. Az volt abban leírva, hogy a meglévő, akkor amikor ezt írták, akkor még azt mondták, hogy 300 ezer evangélikus van, a hiányzó többit, aki már nem az, el kell menni és meg kell keresni. De testvérek, nem ez a misszió. Az a misszió, hogy Jézushoz hívjuk az embereket. Aztán, hogy hol köt ki? Hát, ha nálunk köt ki, akkor örülünk, hogy az evangélikus gyülekezetnek lesz egy tagja, élőhitű keresztény testvérünk. Ha meg valaki mással még találkozik, és ott jobban megragadja Istennek a szeretete, a legfontosabb az, hogy Jézushoz kerüljön. De azt tapasztaltuk az Emmaus gyülekezetben, hogy elég sokan lesznek gyülekezeti tagok azok közül, akik személyes beszélgetésben, vagy egyszerűen valakitől hívva ott kezdenek el templomba járni. És nyilván itt is így van. De legyen így, és ne álljunk meg, mert nem az kell, hogy tele legyen mind a két rész, nem ez a szempont, mert akkor leülhetünk nyugodtan. Hanem, hogy minden Manda bokli, minden Bálint bokli, minden Baduli, lassan elfelejtem, mert öregszem, hogy mindenki megismerje Jézust. Mindenki megismerje a kegyelmet. Testvérek, a legnagyobb kincset adhatjuk oda az embereknek. Lehet, hogy ők még nem tudják, de ha egyszer befogadták az életükbe, ha nekem fontosabb sokkal a Jézussal való kapcsolat, mint a feleségemmel való kapcsolat, akkor higgyétek el, ez a legnagyobb kincsem, hogy Jézusé vagyok, és ő az enyém. És meg vagyok győződve, hogy ettől egy kicsit jobb fér vagyok, mint különben lennék. meg egy kicsit jobb, apa. Mert csodákat tesz az életünkkel. Szinte azt mondom, hogy kifordít bennünket. Tehát nem az az ember vagyok, aki voltam azt megelőzően. Persze, kegyelemre szorulok minden nap. De nem ugyanaz az ember vagyok. Jézus megígérte, hogy visszajön. Benne van a Szentírásban az erről szóló ígéret. Már az Ószövetségben is benne van ez az ígéret. Pont azért nem fogadták el sokan Jézust, mert hol van a hatalma? Jézus hatalma ott csúcsosodott ki, mikor felvette a keresztet. És amikor nem kért 12 vagy annál több seregangyalt. Ha egy megjelent volna, porrá lett volna mindenki ott a Golgotán és a környékén és Jeruzsálemben is. De nem ezt tette. A félreértés az volt az akkori zsidóság nagyobb részében, hogy Isten szereti ezt a világot. Hogy ezért a megveszekedett, koszos, gonosz világért adja oda az ő egyszülött fiát. És bennem semmi ellenérzés nincs a muzulmánokkal szemben. És valószínű, hogy ez már elhangzott a templomban, mert ez már egy régi hír a 21 megölt kopt keresztényről, akiket belelőttek a tengerbe. Az egyiknek a testvérével riportot készítettek. És ő meg elmondta, hogy az édesanyját megkérdezték. Mit tenne akkor, hogyha megjelenne az ajtóba egy fegyveres muzulmán, aki megölte a fiát? Behívnám a házunkba, és Jézusról beszélnék neki. És az egyik legkeményebb muhamedán ország Irán, aki ott megkeresztelkedik és kitudódik, legjobb esetben súlyos börtön vár rá, de lehet, hogy halál. Néhányan megszabadultak az iráni nyomorból, keresztény, volt muzulmán, keresztény, nőtestvérekről volt egy riport a tévében, és a vénséges, vén, öreg diakonisszák otthonában elevenítik meg az öreg diakonisszákat, akik egész életükben minden nap Bibliát olvastak, minden nap imádkoztak, minden nap egy liturgiát végeztek közösen, de már annyira bizonytalanok voltak abban, hogy él Jézus vagy nem. Vagy úgy gondolták, mint valamikor a 60-as évek elején, amikor szuplikálni mentünk egy-egy gyülekezetbe, így megálltak az idős testvérek, hát mi még csak vagyunk valahol, de ha mi meghalunk, mi lesz? Ezért lett igazuk. Mert nem mondták senkinek, hogy miben hisznek, vagy nem is hittek senkiben. Csak a tradíció tartotta őket a templompadokban. Testvérek, mivel zárhatnám ezt a szintén megterhelt és keserű ige hirdetést? Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nem hiába való az imádságotok, nem hiába való a bizonyságtételetek. Nem hiába való, hogyha elhordozzátok azt, hogy megbántanak benneteket. Még talán sokan messze vagyunk attól, amit olvasunk a zsidó levélben. Vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, mert akkora kincs volt nektek, akkora kincs nektek. A mennyek országa, a mennyei királyság. Akkora kincs nektek. De gondoljatok bele. Tehát ez nem mese, amit én elmondok. Ez így történt. És ha már kezdjük ezt érezni, hogy nekem semmi se drága, akkor ha egyszer-egyszer mélyen vagyunk. Tehát most már engem kezd az Úr kiemelni, és hálás is vagyok érte. És örülök annak is, hogy rám nehezítette azokat a gondokat, amiket rám nehezített. Örüljetek az Úrban mindenkor. Először is megváltottak vagytok. Kegyelmet kaptatok az Úrtól. A bárány vére megmosott. És bízhattok benne, abban nem, hogy tökéletesek vagytok ettől, de abban, hogy holnap is megbocsát. És hogy akiket szerettek, a bátor bizonyság tételeteket havon, egy időben arra biztattam a egyik gyülekezeti csoportot, majdnem minden alkalommal, amikor találkoztunk, hogy a Bibliaolvasó útmutató napi igéit tanuljátok meg. És akkor, ha valakivel találkoztok, lesz, mit mondasz? Testvérek, aki még képes megjegyezni, nem, higgyétek el, hogy elérkezünk oda, amikor ez már nem megy könnyen. De tanuljátok meg. És lesz, mit mondanatok. És ne féljetek, hogy kinevetnek. A lelkipásztori szolgálatban csak nagyon ritkán tapasztalja az ember, hogy megmosolyogják. Azok, akikkel beszélgetek. Persze akad. Tiszteletből azért nem röhögnek az emberen, csak megmosolyogják. De a legtöbb esetben teli találat. Korábban sokat jártam a kórházba, amikor megtudtam, hogy ki beteg. Jó, hogy annyi az út, mert ha sok volt a piros lámpa, pedig egy darabon tőlünk szinkronban van, akkor tudtam, hogy nem vagyok felkészülve. Hát akkor minden piros lámpánál imádkoztam. És a következő piros lámpáig, mert hogy miért az is az volt, gondolkoztam, hogy milyen igét mondjak. És mire odaértem, volt mit mondani, és pont azt kellett mondani, amit elmondtam, mert látszott a betegen. A lelkészek nem kiváltságosak. Ha netán többet kaptunk volna, mint valamelyik gyülekezeti tag, ez se biztos. Mert némelyik gyülekezeti tag nagyon sok kegyelmi ajándékot kap. De ha többet kaptunk volna, akkor akinek sokat adtak, attól többet kérnek számon. És nekünk, szolgáknak így is kell végig gondolni. De ti is szolgák vagytok. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy az utolsó gondolatokban örömre szólítottál fel bennünket. Hiszen amikor halljuk a szívünkkel, a lelkünkkel, hogy te kimondod, örök szeretettel szeretlek téged, amikor szívünkre helyezed azt a felfoghatatlanul drága igét, hogy a te fiadat kereszthalálra adtad a mi bűneinkért, hogy az ő halála nekünk élet, mindig elönt a boldogság, Uram, és tele vagyunk örömmel és hálával, és tudjuk dicsőíteni, magasztalni szent nevedet. Uram, arra kérlek téged, hogy egyen-egyenként ruház fel bennünket erővel, adj nekünk bátorságot, adj élő igét, és tégy hűségessé az imádkozásban. Taníts meg bennünket megkérdezni, kiért akarod, hogy imádkozzunk, és amikor megértjük, Uram, ne legyünk restek, akár hónapokig, évekig türelmesen hordozni egy embert, aki neked ellenáll, de akit te meg akarsz menteni. Uram, add nekünk, hogy olyan gyülekezetté legyünk, akik tovább sugározzák szeretetedet, és hírívői a te üdvözítő akaratodnak. Drága szerető mennyei atyánk, a te szent fiadért, az ő áldozatára nézve hallgass meg kegyelmesen a mi imádságunkat. Amen.